Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Ferenc pápa halála miatt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására is későbbi alkalommal kerül sor. Rádiónkban Pétemesi József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
Egyszer Magdi elmesélte bírónéninek, hogyan győzött meg egy munkást a káromkodás helytelenségéről. Rossz emberek szoktak csak káromkodni, mondtam neki. De látom, hogy maga nem az. Maga finom lélek, csak rossz környezetben él. Ezért le kell szokni a durva kiszólásairól, csak egy kis akarat kell hozzá. Az illető később bevallotta, hogy mindig Magdi jutott eszébe, ha káromkodásra került volna sor, de szájára tette a kezét. Egy alkalommal a gyári református lányok szemükre vetették a katolikus lányoknak, hogy imádják a szent képeket, pedig a szentírás azt mondja, faragott képeid ne legyenek. Magdi körülbelül így felelt. Akit szeretünk, azt a szemünk elé kívánjuk állítani, mert így könnyebb rágondolnunk. Ezért készítünk még a jó Istenről is képet, Lehetőleg szép kivitelben készítjük, mert a szép kép előtt még az is jobban tud imádkozni, aki különben nem tudna. Egy másik alkalommal két lány Szent Teréz életéről beszélt a gyárban. Erre valaki közbeszólt. Na, a szentek, papi propaganda az egész. Ekkor lépett be Magdi. Látom, jókor jöttem. A vita folyt tovább. Mit segítenek a szentek? Nem igen venni észre. Ha ilyen a lelkülete, nem is fogják segíteni, mondta Magdi. Maga csak így fogja fel. Próba szerencse. Az ima meghallgatásához azonban hit kell. Ha nem hiszek, nem fognak segíteni. Magdi tudta, beszéli el József atya, hogy mennyi gátlás van a munkásokban akkor is, ha világnézeti kérdésekben néha sikerül pappal beszélgetniük. Kényes kérdésekkel nem mernek előjönni a tisztelettudó emberek. Ezért Magdi a polgári iskolai előkészítő tanfolyam hittanóráin olyan kérdéseket vetett fel, amelyek tévedésekre és balhiedelmekre vonatkoztak. Így jó alkalom nyílt arra, hogy beszélgessünk róluk. Ha nem hozta volna elő ezeket, talán elmentem volna mellettük, gondolva, hogy ilyen problémájuk nincs. Lassan a többiek is bátorságot kaptak a kérdezésre. Megfigyelték Magdi kérdező stílusát, amint sohasem támad, mindig érdeklődik, gondolataival érvel és nem felesel, kérdéseit az értelem fogalmazza meg, és nem a szenvedély. Élvezet volt az okos kérdésekre jól felelni. Szellemi élménnyé vált a hittanóra. Többször előfordult, hogy előadás után bejöttek szobámba 5-6, közöttük Magdi, és folytattuk a komoly beszélgetést, amíg idejük engedte. Magdi ilyenkor háttérbe vonult, hagyta, hogy mások beszéljenek. Ha akadozott a kérdések feltevése, akkor besegített. Egy alkalommal kertünkben a cseresznyeszedés közben élveztük, hogyan végzi Magdi a lelki meggyúrást, mondja bírónéni. Jóska új ruhát varratott a férjemmel, próbára jött és szívességből beállt cseresznyét szedni. Hiába a szép ruha vasárnap, mondta Magdi, ha nem tiszta a lelke. Minden rendes ember az új ruhájában először a templomba megy. Azért még lehet rendes az ember, ha nem megy templomba az Istenhez, ellenkezett Jóska. De ki adja magának az új ruhát? Nem a jó Isten? De én dolgoztam meg érte a gyárban. De ki adott magának egészséget, hogy dolgozni tudjon? A végén dupla jutalmat szavaztak meg a háziak nagy vidáman Magdinak, mert nem csak maga nem evett, hanem Jóskát sem engedte enni cseresznyézés közben. Eredménye is lett valóban a vitának. Jóska új ruhájában valóban megjelent a templomban, s hosszú éveken át kegyelettel őrizte Magdi kedves emlékét. Nem volt ritka eset, említi édesanyja, hogy nem csak a maga cipőjét adta oda, hanem az enyémet is elkérte. Volt, hogy még a téli kabátomat is kölcsön kérte, csak hogy mások szent misére mehessenek. Az esti munkás vonaton háborús, teljes elsötétítésben utaztak a munkások fűzfőgyártelepre. Az egyik mérnök és a műhely főnöke, akik személyes ismertségben voltak vele, elmondták, hogy az egyik munkás Magdiról beszélt. Tudjátok, hogy milyen rendes lány ez a Bódi Magdi?
Kár, hogy úgy bolondították a papok. A múltkor beszéltem vele, majdnem meggyőzött arról, hogy van mennyország.
Egyszer egy megesett lányügyét szerette volna rendezni. Hozzám fordult és kért, segítsek neki imádkozni az ügy sikeréért. A gyárban felkereste az apát, és igyekezett rávenni, hogy házasság révén tegye jóvá, amit nagyon elrontott. Eredmény nem mutatkozott. Nem lehet a dolgot erőltetni, mondta Magdi, de azért mi csak imádkozzunk, bírónéni, majd akkor minden magától megy. Közben a fiú elköltözködött, hogy könnyebben lerázza magáról a lányt. Behívták katonának. Magdi még mindig bízott az ima erejében. Egy év múlva sebesülten hozták meg a fiút, rászorult a leány ápolására. Felgyógyulása után feleségül vette. Ezek voltak Magdi nagy örömei. Itt a szívem, itt a szívem, kiáltotta Magdi a rikkancs az üzemben. A szívújságot árulta és adta is el szép eredménnyel. Különös gondja volt, hogy az Istentől elrugaszkodottak is megvegyék. Mosolygott, kínálta az újságot, nehéz volt neki ellenállni. Aztán egy kis beszélgetés, és hullott a mag szinte észrevétlenül. Egy robbanás alkalmával két munkás súlyos égési sebeket szenvedett. Kórházba kerültek. Magdi süteményt készített nekik, meglátogatta őket. A sütemény mellé néhány jó könyvet is csomagolt. Csomagolópapírnak a szívújság egy nem régi példányát használta. Hát, ha azon is megakad a szemük. Máma pusztán történt, hogy egy építkezés alkalmával az egyik munkás szemet vetett két kenesei leányra, akik a közeli kunyhóban laktak a gazdasági munkák idején. Este felé két társával oda telepedett a magukra maradt leányokhoz udvarolni. Amikor az egyik leány bement a pusztára vízért, Magdi figyelmeztette. Miért nem zavarjátok el azokat a szemtelen férfiakat? Nem merjük, volt a válasz. Hárman vannak, mi meg csak ketten. Félünk, hogy a végén erőszakkal törnek ránk. Nem is tudjuk, hogy mit csináljunk. Hát én oda megyek, vár csak egy kicsit, szólt Magdi. Mit csinálsz? Kérdezte édesanyja. Imádkoztam, megyek, és nem hagyom őket. De mit tudsz te tenni? Folytatta édesanyja. Majd megsegít a jó Isten. Erre elment a kunyhóhoz, hogy éjszakára is a lányokkal maradjon. A férfiak fél óra múlva eloldalogtak. A szomszédok megállapítása szerint, mintha pofon verték volna őket. Másnap az építőmunkások meglátva Magdit csúfolódni kezdtek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus tisztelendő főnöknő!
Mindörökké ámen.
Mikor van mise, tisztelendő főnöknő?
Minden reggel kérem.
Igaz-e, hogy már az ostya is műrostos, meg hogy jegyre lehet kapni?
Az ostját nem jegyre adják, csak tiszta lélekkel hozzá. Így válaszolgatott nekik, és cseppet sem jött ki a sodrából. Egyik leányának üzenetet kellett átadnia a reggel 6-kor kezdődő gyári műszak előtt. Hogy ne kelljen ilyen korán felzavarnia a házat, papírszeletre írta fel az üzenetet, és pár szál virágot is kötött a cédulához. A szomszédék kis Rozikáját így tanította Magdi az önfeláldozó szeretetre. Inkább te ne egyél, de a szegényeknek mindig adj. Édesanyja meséli. Dakapusztán lakott mellettünk egy sok gyerekes család. Nincs száma annak, hányszor takarította, súrolta fel a lakást, mennyi mindent beszerzett nekik szívességből. Magdi ápolta az anyát, mikor hosszabb időn át betegeskedett. Jöhettek ezután a szánakozó, de segíteni nem hajlandó jó akarók, a nem ritkán elhangzó tanáccsal. Sok a gyerek! Magdi bátran védelmébe vette a keresztény házasság törvényeit. Ne hallgasson rájuk, néni! Bízzon a jó Istenben, majd megsegíti. Szívesen segítem magát, és mire itt lesz a kicsi, itt lesz a holmi is, ami kell. Több községbe eljárt a rászoruló várandós anyákhoz, még Vörösberénybe is elment. Öccse kezében Gyanús című könyvet pillantott meg. Szerelmi levelező. Az erélyes nővérke fogta és tűzbe dobta a könyvet. Nem is az enyém volt. Mit mondjak most Bélának? Így, Jani. Csak kerüljön a szemem elé az a Béla, majd megkapja magáét a könyvei miatt. Béla azonban messziről elkerülte a harcias bódilányt, nemhogy számon kérte volna tűzre vetett jogait. Egyszer Bódi bácsi pénteken akart disznót ölni. Magdi erélyesen kifogást emelt ellene. Persze, hogy neki lett igaza a végén, és szombatra halasztották a nagy családi eseményt. Meséli el édesanyja. Magdinak nagyon fájt, hogy szülei házasságát nem lehet rendbe hozni. Hogyan lehet házasságokat rendezni? Kérdezte egy alkalommal tőlem. Hosszú beszélgetés kezdődött ezzel. Szinte egyházjogi előadást kellett tartanom a különböző esetekről. A végén abban állapodtunk meg, hogy ha tudomására jut ilyen eset, tudja meg, mi az akadály. Ha elhárítható az akadály és rendezhető a házasság, akkor kezdje meg a lelkipásztori munkát. Aztán jöjjenek István atyához, mert ő a plébános. Több esetben koronázta siker fáradozásait. Egy alkalommal Vilonyán volt ilyen házasságrendezés, mégpedig liturgikus házasságkötés formájában. Nem volt azonban két házasságkötési tanú, mert mise után a hívek elmentek. Nem tudták, hogy házasságkötés lesz, nem is tartozott rájuk. Magdit kértem meg egyik tanúnak, nagyon megtisztelve érezte magát. De hát a templomatya még itt van, mondta Magdi. Ő méltóbb erre a tisztségre. Nagyon komoly lelkipásztori munkát végzett, ezért többször be kellett jönnie a plébániára. Rosszindulatú emberek mindig voltak. A papokat a lányokkal összehozni legalább jó ízű pletyka formájában mindig kedvenc téma, különösen azoknak, akik éppen ezen a téren élnek rendetlenül, vagy éppen bűnös viszonyban. Magdinak is nyíltan a szemére vetették, hogy sokat jár a papokhoz. Nyugodtan válaszolt. Igen, amíg a férfit nem látom bennük, felmegyek, mert irányításukra szükségem van. De mihelyt a férfit látnám bennük, abba hagynám. Mert előttem szent és sérthetetlen az Isten szolgája. Nagy lárma tört ki egyszer amiatt, hogy az egyik leány leszakította a katolikus iskola tanítóúrának virágjait az iskola udvaron. A házvezető idős néni, aki nagy ellenszenvvel viselkedett a katolikusok iránt, mert maga evangélikus volt, jó alkalmat látott arra, hogy Magdit támadja.
Többet ide ne próbáljon jönni, mert maga a bűnös!
Árad belőle a jogtalan rendelkezés és méltatlankodás.
Ha nem maga csődítené ide a lányokat, most nem szedték volna le a virágokat.
Hiába volt minden bocsánatkérés, békítés. A feszültség a dolgozó lányok és a néni között csak lassan csendesedett el. Az egyesület kebelén belül már több eredménnyel folyt a békítés. Néhány megható szó, tréfás biztatás egy-kettőre megindította a leány szíveket. Sőt, Mókából elhatározták, hogy mű összeveszéseket rendeznek, hogy hallhassák Magdi szívre ható szép szavait. Egy kisebb dolgozó lányokos leány éppen kikapott valami miatt szüleitől, amikor Magdi betoppant hozzájuk. Persze siránkozva és duzzogva találta a kislányt. Magdi pár szóval a lelkére beszélt. A végén keresztet rajzolt a kis bűnös homlokára és megcsókolta. Szent lett a béke. Egy alkalommal Staniol papírt gyűjtött a szegény gyerekek karácsonyára az üzemben. Három munkásnő társa rátámadt Magdira.
Hogy tud valaki így koldulni? Hogyan alázhatja meg magát valaki ennyire? Ez nem lehet más, csak mánia.
Magdi minden sértődöttség nélkül felelt. Ha maguknak az mánia, hogy letörlöm a könnyeket, adok az éhezőknek, felemelem az elesetteket, akkor csak legyek az, aminek mondanak. Mindezt azért teszem, mert szeretem Istent. Gyermekkori sikerei között sem kapatta el magát. Mindig szerény maradt. Később egyenesen nem bírta, ha nyilvánosan dicsérték. Minden szavát a természetes őszinteség, szerénység és valódi alázatosság hatotta át, mondja Margit. Szívbeli mélységes alázatossága volt kísérője minden tettének. Mindezt alkalmam volt személyesen is jól megfigyelni, emlékezik József atya. Litéren István atya megszervezte a katolikus iskola harmadik tanerői állását. Megérkezett az új tanítónő, egy kedves kislány, akit Magdolnának hívtak. Bemutattam őket egymásnak. Magduska, mondtam a tanítónőnek, bemutatom munkatársunkat, Magdit. Mosolygós arccal fogtak kezet, Magdi viselkedésén az őszinte tiszteletérzés és szerény alázat látszott. Sem a szolgalelkűségnek, sem a kisebbségi érzésnek nem voltak ezek a jelei, hanem a tanultabb embernek járó köteles tiszteletnek és a tőle tanulni vágyó leány alázatának. Milyen jó lesz most nekem, mondta nekem a bemutatkozás után. Most megtanulhatom Magdustól, hogyan kell szakszerűen foglalkozni a gyermekekkel és vezetni a szívgárdát. A valóság persze az volt, hogy a gyakorlatból tanult Magdi jobban értett a szívgárda vezetéshez, mint a pályakezdő tanult pedagógus. A dolgozó lányok kitűnő bástya volt Magdi szerénysége és alázatossága számára. Ha valami elismerésre méltót dicsértek benne, mindig megjegyezte, hogy a dolgozó lányokos lányok tették. A lányok ezt is szóvá tették. Magdi, te olyan csekélyre értékeled magad, pedig mennyi mindent teszel. Ez semmi ahhoz képest, hogy az Úr Jézus meg tudott halni értünk. Ha ezt nézzük, akkor jelentéktelen lesz az, amit én tehettem. Ha arra tekintünk, amit mi teszünk, gőgösökké válunk. Ezért mindig azt kell nézzük, amit Isten tesz bennünk, akkor alázatosak maradunk. Kilencszáznegyvenegy augusztusában Magdi Margitkával útnak indult Pécel felé, hogy ott részt vehessen életének első zárt lelki gyakorlatán, az ottani női lelki gyakorlatos házban. E lelki gyakorlat alatt különösen két dolog ragadta meg a lelkét. Szentnek kell lennem tűzön vízen keresztül, apostolkodnom kell a lelkéért. Együtt utaztunk hazafelé is, mondja el Margitka. Lelkünk visszhangzott a lelki gyakorlat felemelő élményétől. Szentek leszünk. Én mondom neked, te is súgd folyton a fülembe, sikerülni fog. Erről levelezünk, ezért imádkozunk és erősítjük egymást, mondta. Nem oltárra emelt szentek akartunk lenni. Hétköznapi életünket élve mindegyikünk a maga helyén menti a lelkeket és teszi a magáét Isten országáért, folytattam. Mi lenne, ha valamelyikünket csak ugyanaz oltárra akarnák emelni? Egymás mellett fogunk tanúskodni. De ezt én fogom tenni. Úgyis én élek tovább, mivel fiatalabb vagyok nálad. Mindent el fogok mondani, mert mindent tudok, amit teszel. Így Magdi. Szövögettük mókázva, nevetgélve komoly gondolatainkat a vidámakkal. Végül azzal ütöttük el, hogy erre úgysem lesz szükség. Hétköznapi kis szentek leszünk, akikről úgysem vesz tudomást senki. Tele voltunk lelkesedéssel. Különösen Magdi arca ragyogott a boldogságtól, lelkünk belső világával összhangban volt az augusztusi idő, a fölénk boruló gyönyörű kék égbolt. Úgy vélekedtünk, nyilván a lelki gyakorlat hatására, hogy a természet szépségeit annyira élvezzük, amennyire Loyolai Szent Ignác szerint az a Jóisten nagyobb dicsőségére szolgál. Közben egy férfi társaság szállt fel a vonatra, folytatja Margitka az elbeszélést. Bántó hangoskodás, nagyképűség, szabadosság jellemezte őket, imponálni akarás a fiatal lányoknak. Mi félre vonulva egymás közt folytattuk beszélgetésünket. Megállapítottuk, mennyire távol van tőlünk a világ. Az lesz az örömünk, ha kimentjük a lelkeket a világból Krisztus számára. Magdi erre kijelentette, hogy neki tulajdonképpen nem is kell vesződnie férfiakkal, mert ő az Úr Jézust választja, neki szenteli életét egészen. Próbáltam ellenvetést tenni. Ezt még meg kell gondolnod, még sokkal fiatalabb vagy annál sem, hogy véglegesen dönts életedről. És az anyaság is nagyon szent dolog. Mindezt jól tudom. Válaszolt egyre határozottabb hangon. De örömmel ajándékozom életemet, az élet szép ígéretét Istennek. Akad kérőm is, aki illet volna hozzám, de hálát adok az Istennek, hogy ezáltal válaszút elé állított. Így megmutathatom, hogy az Úr Jézust mindenkinél jobban szeretem.
Kedves hallgatóink, részleteket hallottak Pétemesi József Liliommal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Hírek a Szent István Rádióban.
A krisztusi tanítást képviselő egyház missziójára ott van a legsürgetőbb szükség, ahol a mai társadalom drámái zajlanak az élet értelmének elvesztésétől a családválságáig, mondta homiliájában 14. Leó pápa, aki első szentmiséjét megválasztása után a Sixtus kápolnában mutatta be délelőtt. A misén a bíborosi testület tagjai vettek részt. Az új pápa először angolul szólt a bíborosokhoz, kiemelve, hogy testvéri közösséget alkotnak. Olaszul mondott homiliájában az egyház 2000 éves örökségéről beszélt, amely, mint fogalmazott, nem merül ki csodálatos épületekben, mint például a Sixtus kápolna, hanem azt az üzenetet képviseli, amelyet az egyház a mindenkori emberiség javáért hirdet. 14. Leó megjegyezte, sokan Jézust kizárólag karizmatikus vezetőként vagy szuperemberként tartják számon, még a megkereszteltek között is, ami tényleges ateizmusnak felel meg. 14. Leó vasárnap délben a mennyek királynője imát mondja el a Szent Péter téren, hétfőn pedig a konklávét kísérő sajtótagjait fogadja majd a Vatikánban. Veres András gyűri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentséget 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon, és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban, fogalmazott a levélben. Legyen lelki vezetőnk, a katolikusok biztos így is tekintenek a pápára, de a reformátusoknak is kell támpont, a kálvinista testvéreknek is kell valaki, akire lehet hallgatni, aki hitbéli és erkölcsi támpontot jelent, jelezte Orbán Viktor, utalva saját református vallására reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök az új pápát nem tartja észak-amerikainak, sokkal inkább délinek, perui missziós munkája okán, emiatt Ferenc pápa lelki vezetési munkájának folytatását várja. Az Európai Unió Ukrajna gyorsított csatlakoztatása mellett döntött, közölte a miniszterelnök. Robert Fico szlovák kormányfőt idézve azt mondta, gazdasági öngyilkosság ez az irány, ehelyett béke kell, a szankciók kidobása, ebből az energia olcsóbbá tétele. Az energiahordozók várhatóan 2027-től életbe lépő importtilalmáról azt mondta, Magyarország hatalmas erőfeszítései miatt a családok a második-harmadik legolcsóbb energiát fizetik Európában a rezsicsökkentéssel, de ha az orosz energiától eltiltják az országot, a vásárolt energiáért 800 milliárd forinttal többet kell majd fizetni. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta a Kijev Post. A lap szerint két magyar állampolgárt tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ezt egy óvatossággal kezelendő ukrán propagandának kell minősíteni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az ATV megkeresésére, hozzátéve, hogy ha majd kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni. Az elmúlt 3 évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, tette hozzá Szijjártó Péter. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 4,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Márciushoz viszonyítva átlagosan 2,1%-kal nőttek az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Tavaly áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 7%-kal drágultak. A kormány álláspontja szerint bevált az élelmiszereknél bevezetett árréstopp, ezért az intézkedést kiterjesztik a háztartási árucikkekre, a drogériákra is. Az új szabályozás május 19-én lép hatályba. Tegnap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette, 30 termékkategória 1000 termékére, mintegy 35 ezer árucikre 15%-os árrést engedélyeznek. A szabályozás augusztus 31-ig, illetve legfeljebb 90 napig lesz érvényben első körben, de szükség esetén meghosszabbítható. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néha a zápor eső is előfordulhat. A nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet szombaton hajnalban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai a jegyes oktatás fontosságáról beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Kedves rádióhallgatók, adásunk előtt egyeztetve arra gondoltunk a fiatalokkal, Szűcs Laurával, Szokoly Bettinával és Szabó Istvánnal, hogy a mai alkalommal a keresztény házasságról beszélnénk. Keresztény házasság, amely egy komoly megfontolt döntés, talán egy kicsit még komolyabb is, mint az állami házasság, bár az is igényel egyfajta elköteleződést, de kétség kívül itt Isten szín előtt ígéri meg az ember egész életre szólóan, hogy a másik embernek akarja magát ajándékozni, és elfogadni a másik embert élete párjának. Ezért az erre való készület természetesen az egyház életében mindig egy fontos szerep volt. Különösen azóta, mióta a házasságot a helyi plébános és két tanú előtt végzik, ez a trienti zsinat óta, a középkor óta kötelezettség. Azóta kötelező eleme a jegyes oktatás a házasságra való felkészülésnek. Általában a jegyes oktatásról nem sokat tudnak az emberek, tudnak egy kicsit azok, akik az elmúlt pár évben kötöttek házasságot, és átéltek ilyen jézusoktatást, van egy élményük a sajátjukról, de tanulni igazából nem sokan tanulnak róla. Ti azt mondtátok az adás előtt, hogy hittanórán is szóba került a házassággal kapcsolatban egy jézusoktatás, illetve én is megosztottam az én diákaimmal egy-két élményt, hogy milyen tematikára épül fel egy ilyen jézusoktatás. Szerintetek milyen célt kell, hogy szolgáljon egy jézusoktatás a házasságra készülők életében?
Talán leginkább az, hogy meglepő módon itt tudják a legjobban megismerni egymást. Mert olyan dolgokat tudnak meg egymásról, amit amúgy biztos, hogy nem tudnának meg, és miután már összekötötték az életüket, ups, már késő.
De hát a többsége az már előtte is ismeri egymást, néha meg túlságosan is ismerik egymást keresztény oldalról, mégis te azt mondtad, hogy itt ismerik meg egymást jobban. Mire gondolhattál, vagy mire gondoltál?
Például különös szokásokra, vagy beszélni egyáltalán arról, hogy a másiknak a családja milyen, úgy tényleg igazán, tehát mondjuk sztorikat mesélgetni, meg ilyenek, mert amúgy az ilyenekre nem gondolnak az emberek valamiért. Pedig ez az életünknek a része, hogy most akkor az anyós, meg az após, meg a többiekkel mi van. Mert ők is bizony néha beleszólnak ebbe a közös életbe. Ez is egy elég is alkalmatos pontja szerintem.
Amit mondtál az apján, azt érezzük, hogy sok fiatal messze nem beszél meg mindent azok közül a témák közül, amit fontos volna átgondolni, és akkor a jézusoktatásnak lehet egy olyan szerepe, hogy amikről nem is gondoltak, hogy azt is kellene egymásról tudni, az segíti egymás számára föltárulni. Milyen ilyen dolgok fontosak, hogy kiderüljenek, amik szerintetek maguktól nem mindig gondolnak át párok, amikor készülnek közös életre?
Például mondjuk a gyerek kérdés, hogy mikor szeretnék, hányat szeretnének, egyáltalán szeretnének-e, hogy az életüket hogy kell átalakítani ahhoz, hogy mindenkinek ideális legyen.
És hogyan járnak dolgozni, ki hogyan vigye a gyereket bölcsibe, oviba, vagy mondjuk ki tegye tisztába, meg ilyenek. Azért ilyenekről érdemes beszélni, még mielőtt akármi belevágnak. Ezt tenne, hogy ott legyen konfliktus belőle.
Vagy ehhez kapcsolódik valamilyen szinten a nő szerepe a családban, mert ugye a házasságon belül ez is, hogyha egy férfi konzervatívabb felfogású, akkor tekintheti a nőt például szakácsnak, takarítónak, bejárónőnek, aki azért van, hogy ő neki jó legyen, és ezt azért érdemes tisztázni, hogy ugye a nők is dolgoznak, a nők is önálló életet élnek, úgymond, mert mint egyenlőségre törekednek a házasságon és egyéb kapcsolatokon belül.
Aztán nagyon fontos azt gondolom azt is eldönteni, hogy hol akarunk lakni például, hol képzeljük el az élőhelyet, milyen munkakörben, mennyit gondolunk együtt eltölteni időt egymással, mennyit engedünk a családnak, a szülőknek beleszólni a közös életünkbe. Ugye egyik fél az mondjuk nem tud elszakadni a szülőtől, mindenáron szeretné majdnem, hogy velük egy háztartásba, vagy egy falszomszédságba lakjon, a másik meg teljesen elképzelhetetlennek tartja úgy az életét, hogy napi szinten mondjuk beleszóljon az életükbe a anyuka vagy apuka.
Vagy fordított esetben arra felkészülni, hogy akármennyire is szeretnének elszakadni a családtól, attól még a család nem biztos, hogy ezt jól fogja fogadni, és hogy azért fognak tenni arra próbálkozásokat, hogy mégiscsak azért abba a nagyon jó kis idézőjelben önálló életükbe beleszóljanak. Hogy ezt valamilyen szinten azért meg kell beszélni, hogy felkészüljenek arra, hogy hogyan kell ezt nekik feldolgozniuk, hogy hogyan kell majd ezt kezelni.
Aztán ugyanilyen kérdések a nevelés kérdése, hogy engedékenyek leszünk-e, szigorúak leszünk-e a gyerekeinkkel, következetesek leszünk, vagy éppen rugalmasak a nevelésben. Ő dönti el a dolgokat a gyerek, vagy mi döntjük el helyette, hány éves korig. Ugye ez is nagyon fontos összetevők.
Az anyagi dolgok, hogy ugye ki kezeli a pénzt, közös bankszámla, vagy közös költség, vagy mindenkinek van egy saját kis minimál, vagy nem tudom, egy saját egyéni egzisztenciája, akkor, hogy ebből a következő pont, hogy a gyereknek mikor adunk pénzt, mire adunk pénzt, mennyi pénzt adunk.
Vagy a keresetnél már akár az, hogy egy keresős legyen a család, vagy kettő, ez is egy eléggé fontos dolog. Ki a másik felé milyen elvárásokat támasztana?
Mire gyűjtünk-e egyáltalán pénzt, milyen célokra költjük el a közös vagyont, az is nagyon fontos, hogy a baráti körünk mennyire maradhat meg, az egyéni baráti kör, hogy ez lehet ilyen saját utam ezután is, vagy csak együtt veszünk részt ilyeneken.
Egyébként ez, hogyha az embernek nincsen külön útja, az bizonyított, hogy egészségtelen mindegyik kapcsolatra nézve, a házasságra is, és a baráti kapcsolatokra is, tehát állítólag az a normális, azért mondom, hogy állítólag, mert ugye én ezt nem tudom 17 évesen, hogy havonta vagy két hetente kellenek olyan délutánok, napok, esték, vagy valamik, amikor az ember a saját barátaival egyedül lehet, és csinálhatja azt, mint házasság előtt azokat a dolgokat.
Igen, most még csak felvillantjuk, igen, hogy milyen kérdéseket érinthet a jeles oktatás, és még egy nagyon fontos területet nem érintettünk. Ugye ezek az evilágjel igazodás, amiket most mondtunk, a helyünk, családon belül, a társadalomban, stb. És hát egy jeles oktatásnak mindenképpen fel kell mutatni az Istennel való kapcsolatnak a fontosságát. Sokszor ilyenkor van alkalmunk meghívni egyáltalán a feleket, mert nem aktív vallásgyakorlók, hogy az Istennek milyen szerepe van az ő élet, közös életükben, az imának a fontossága, a vallásuk gyakorlása, a nevelésnél a gyerekeknek a vallásos nevelése, stb. Tehát sokszor van, itt van esély arra, hogy visszataláljanak az Istenhez, vagy megerősödjenek az Istennel való kapcsolatokban, hiszen sajátos kegyelmekre lesz szükségük majd mind egymással való kapcsolatuk gördülékeny tételében, mind pedig utána a család fenntartására. Látjuk tehát, hogy nagyon sok oldal tud érinteni egy ilyes oktatás, és azt hiszem ebből már igencsak kitűnik, hogy egyáltalán nem egy felesleges intézmény, ha azt valóban jól csináljuk. Személyes tapasztalatom az, hogy nagyon jó sokat beszélgetni a párokkal, mert ha az elején az ember végigkérdezi a megismerkedésük történetét például, én meg szoktam kérdezni, hogy hogyan találkoztatok, hogyan kérted meg a kezét, stb. Mi az elképzelésetek a jeles oktatásról, illetve a házasságról, mi a három legfontosabb érték, mondjuk, amit ti fontosnak tartotok, akkor abból nekem rögtön kiderül, hogy mire helyezzem a hangsúlyt a jeles oktatásba, mi hiányzik mondjuk a gondolatukból, vagy mit kell egy kicsit rendbe rakni. Próbáljunk meg az eddig elhangzottakból, vagy akár abból is, ami nem hangzott el, kiemelni egyet, és a maradék időben arról egy kicsit beszélni, hogy azt a komponens szeretnénk egy kicsit kifejteni. Sok mindent felvillantottunk. Kezdjük talán a múltjukkal, a feleknek. Miért fontos egy alkalmat, vagy kis beszélgetést szánni arra, hogy a őseikről, családjukról beszélgessünk a jegyeseknek?
Hát már csak azért is, hogy ne élje túl későn a másik felett meglepetés. Pláne, hogyha kellemetlen negatív ez a meglepetés.
Vagy mondjuk, hogyha választ kaphatunk, hogy mondjuk az a társunk miért gátlásosabb, vagy miért szókimondóbb, hogyha mondjuk ismerjük a múltját, a közeget, amiben nevelkedett, és a családját, akkor ezekre kapunk egy reális választ.
Igen, hogy a jelen fejlődését úgy mi befolyásolta. Úgy nagyjából akkor ezt így ki lehet egy térképen következtetni, hogy akkor itt visszavezetjük ide egy sztorival, vagy bármivel.
Vagy hogyha valamilyen téma érzékenyen érinti, akkor hogy a múltjában mi az, ami ezt kialakította?
Pontosan ezt akartam kérdezni, miért fontos egy baleset, egy tragédia a múltban?
Mert hatással van a jelenre.
Meg a jövőben is, vagy például ugye, hogyha visszatérő emberek vannak, mert mint olyan, akivel a múltjában volt kapcsolata valahogy, és nem tudunk róla, nem ismerjük, és a jövőben mondjuk megint lesz vele dolga, mondjuk együtt dolgoznak, vagy bármi, akkor ezzel is jó tisztában lenni, hogy ja, hát akkor ő kicsoda.
Én családfát is szoktam velük rajzoltatni, és ott például nagyon fontos tényező, hogy hányan voltak ők testvérek, hányan voltak a szülők testvérek. Tehát látszik, hogy egy nagy családos modellt, vagy éppen egy kis családos modellt hoz-e magával az egyik meg a másik fél a házasságba, hogy mindig alkalmazkodtak, mert mindig sokan voltak együtt, vagy például ilyen kis egykékből állt a család idáig.
Úgyhogy úgy egyáltalán a családkép az most akkor arra fogja vezetni az illetőt, hogy kövesse azt a vonalat, vagy pont az ellenkezője. Mert például én úgy vagyok, hogy a szüleimnek nagyon sok testvérük van, nekem viszont egyáltalán nincs, viszont én nagyon sok gyereket szeretnék. Legalább 3-4-et.
Aztán azt gondolom, hogy a negatív példák is példák lehetnek, tehát hogy mit nem akarok folytatni, mondjuk ha láttam szüleim, nagyszüleim, nagynéim, nagybácsim életvitelében egy függőséget, egy rossz életvitelt, lazaerkölcsöt, hogy na, ezt nem akarom, és akkor én erre különösen vigyázok, hogy ebben ne csúszszak bele. Nagyon érdekes az, amikor arra kérem a gyerekeket, hogy ilyen anekdótákat is szerezzenek be az őseikből, és akkor teljesen meghökkentő történetek születnek 30-40-50 évvel ezelőtti történetekről. Kivándorolt Amerikába, mit tudom én, vagy mondjuk ő volt a faluban az ilyen meg olyan képességekkel megáldott ember, vagy éppen ő volt egy szakmában, mondjuk kovács volt, vagy hentes volt, és ő volt a legjobb a környékem. Tehát vannak ilyen kis történetek, amik úgy befolyásolják egy család életét, hogy ugye az vándorol az a történet generációról generációra. Hát a múlt azt hiszem, hogy nagyon sok mindent meg tud mutatni, most hirtelen nekünk is ennyi ugrott be. Még egy játékot szeretnék megosztani veletek, amit szoktam a jegyesekkel űzni. Van egy ilyen kis dobókockánk, és akkor rá vannak írva szavak. És azt kell mondani egyből, ami beugrik rá, és például benne van ilyenek, hogy gyermekkor. És akkor mondom, hogy bármi, egy kép is lehet, egy hangulat, egy esemény. És akkor valakinek egy utcavégi erdősáv jut eszébe, mert ott bandáztak gyerekkorukba. Van, akinek egy születésnap jut eszébe, mert akkor együtt volt a család, és hogy milyen nagy élmény volt az, hogy megünnepelték. Mindenkinek más jut eszébe erről a szorul a gyermekkor, és akkor ez egy fontos dolog, hogy tudom, hogy a páromnak mondjuk van egy ilyen élménye a múltból, ami úgy neki olyan nagyon jó eső érzés ide visszatérni ehhez az élményéhez. Kicsit tovább lépve, a múlt mellett sok minden mást is mondhatok még, hogy ilyes oktatás azt a célt szolgálja. Emeljünk ki akkor egy következőt még erre az adásra. Igen?
Mondjuk találkozás új ismeretekkel, mert mondjuk, hogy ha nem vallásosak a felek, viszont bekerülnek egy templomi közegbe, akkor előfordulhat, hogy másképp hat rájuk. Hogy ugye ez egy teljesen új dolog az életükben, és akkor lehet az, hogy valakinek tetszik, valakinek nem, és hogy a másikért, hogy alakítják a véleményüket, meg a hozzáállásukat.
Alapvetően a vallást egyébként, meg a hitet nem szokták tartani a párok olyan nagyon fontos dolognak, mert az a fontos, hogy szeretjük egymást, szimpatikusak vagyunk, jól érezzük magunkat egymás társaságába, és nem nagyon szokták elhinni a idősebbeknek, vagy így a jegyes oktatást tartó papnak sem, hogy ez az egyik leglényegesebb dolog, ami később majd, amikor már elmúlik a szerelem, meg az euforikus lilaköd, akkor nagyon sok mindent meghatároz, hogy mi az életről való elképzelésem. Hiszek-e egy túlvilágban, hiszek-e egy természet fölöttiben, vagy nem, mert hát egész másképp fogom a munkámat végezni, fogom a családomat nevelni, mindent. Tehát ez a legmeghatározóbb dolog, és ez valóban jó, ha tisztázzuk, hogy milyen szerepet tölt be a mi életünkbe a hit, hogy mi egy erősen vallásos családból jövök, ezzel a hagyománnyal fontos a templomba járás, a másik mondjuk ennek ez nem lényeges, hogy fogja tisztelni mondjuk a templomba nem járó fél, a másik félnek azt a szándékát, hogy
akkor most bocs, de én akkor most elmentem misére, majd jövök, puszi.
Igen. Ismertem egy öreg idős atyát, aki azt mondta, hogy azért nem szeret esketni, ez furcsa volt nekem fiatal papként, hogy nem szeret esketni, ez egy legszebb tevékenység ugye a papként. Hát azt mondja, mert megígérnek fűt, fát, bokrot, és utána nem tartja be a felét sem, meg úgyis elválnak. És akkor ő mondta azt, hogy sajnos az a tapasztalat, hogy a vallásos és a nem vallásos fél közül szinte mindig az történik, hogy a vallásos fél adja fel azt a eddigi életvitelét, hogy úgymond a nem vallásosat ne zavarja, meg ne legyen belőle probléma, meg konfliktus, és nem az, az nagyon ritkán történik, hogy a vallásos emeli föl a másikat arra a szintre. Ezek ott is előkerülnek például, hogy van egy eldöntendő kérdés, egy nehéz helyzet, egy válsághelyzet, akkor mondjuk az egyik félnek fontos, hogy ezért a dologért imádkozzon is, vagy erre találjon, megpróbáljon a Szentírásban választ találni, vagy lelkivezetőnél, és hogy a másiknak ez fontos-e szintén, ezek a segítségnyújtási lehetőségek is.
Hát igen, mert tulajdonképpen, hogyha a jegyes oktatásnál azt mondjuk, hogy akkor rendben van, hogyha vannak különbségek, akkor is azért azt tiszteletbe tartjuk, akkor az még mindig nem ugyanott jár, mint hogyha azt mondanánk, hogy de mindegy, erről nem kell beszélnünk, hiszen majd úgy lesz úgy is, ahogy gondoljuk, aztán majd valahogy megbeszéljük, ha egyáltalán szükség van rá, de nem valószínű, hogy szükség lesz rá, dehogy nem. És akkor, hogyha az egyik félnél szóba jön ez, és a másik pedig elutasító, akkor annak nem szokott túl jó vége lenni. Tehát amikor mondjuk egy problémára így próbálunk megoldást találni, illetve az egyik fél próbál megoldást találni, a másik pedig azt mondja, hogy de hát most miért kell belevonni az egyházat meg az ilyeneket ebbe az egészbe? Bármibe, bármilyen problémába.
És hát nem utolsó sorban mondjuk a keresztény házasságnak ugye vannak olyan ismérvei, amelyek az állami vagy a hitetlen házasságnál nem biztos, hogy olyan fontos tényezők, mondjuk a hűség vagy a egyetlen életre szóló egyetlen pár, lehet, hogy egy félnél, persze nyilván jó szándékúan minden ember, reméljük, hogy ezzel a szándékkal köt házasságot, de mégsem olyan fontos tényező, mint olyannál, aki ezt a hitéből adódóan hozza be egy kapcsolatba, hogy valóban, amit ígértem az oltárnál, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben kitartok melletted, akkor azt én valóban én arra esküt is tettem, ugye, az Isten előtt. Egyébként ezért szoktuk odaadni a feszületet a házasoknak, azt a feszületet, amire az esküt tették az esküvőjükön, amit régen hagyományosan a hitvesi ágy fölé raktak, a nagyszüleink korában még, mert egy egész életen át, még ha van is köztük összezördülés vagy vita, vahara ránéztek, mielőtt mondjuk lefeküdtek este, akkor látták azt, hogy hát azért szedjen már össze magamat, ott van az a feszület, ahol mi a Jóistennek ígértem valamit, meg hát ő meg kegyelmeket ad nekem, akkor éljek ezzel a dologgal.
Mi az egész jó motiváció tud lenni?
Ez a téma, amit elkezdtünk egyes oktatásnál, látjuk, hogy rengeteg adást ki tud még tölteni. Most még csak nagyon keveset vettünk át belőle a múltunkat, meg a hitünket, hogy ezek olyan tényezők, amit át kell beszélni a egyes oktatás alatt, de hogy felelvénytettük az adás elején, hogy mire jó egy egyes oktatás, milyen céljai vannak, abból láthatjuk, hogy még nagyon sok dolgot elő tudunk venni majd a jövőben ezekre vonatkozóan, úgyhogy bízok benne, hogy azokból is tudunk majd adásokat készíteni, és meg tudjuk osztani gondolatainkat egymással és a kedves rádióhallgatókkal. Addig is a adásunk végén az imádságunkat a jegyes párokért, a házasságra készülőkért ajánljuk fel, és azokért, hogy ezeket a dolgokat, amiket mi megemlítünk, és minden egyebet is tartsák fontosnak, ne érezzék fölöslegesnek, hogy átbeszéljék, hogy valóban Isten előtt tisztázzák, és komoly döntést tudjanak hozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió,
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.